Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ha van Bibliátok, akkor nyissátok ki a Zsoltárok könyvénél, az 51. fejezetnél Dávidnak egy Zsoltárát fogjuk majd elolvasni. Hiszem, hogy az Úr egy egyszerű üzenetet készítette el erre a mai délutára, talán egy kicsit rövidebb is lesz, viszont meg vagyok róla győződve, hogy amikor szükséged lesz rá, akkor ezek erőteljes igék lesznek a számodra. Amikor olyan helyzetbe kerülsz, és olyan nehézségek között van az életed, akkor Isten majd ezeken keresztül tud szólni hozzád. Ugyanis a bűnről lesz szó, meg a bűnbánatról lesz szó, meg arról, hogy egyedül Isten az, akihez ilyenkor tudunk folyamodni. Egyedül Istennek a kegyelme az, ami ilyen helyzetben az embert ki tudja hozni abból a nehézségből, abból a kátyúból, amiben saját magát belevitte, és Istennek a kegyelme az a közeg, amiben az Úr tud cselekedni az életedbe helyreállítással, gyógyítással, újra belelkesítéssel, ugyanis Istennek ez a vágya, hogy ne maradjunk lent a földön, ha egyszer elestünk, hanem fölkeljünk és menjünk tovább. Leporoljuk magunkat, és menjünk tovább. A bűn az sajnos valóság. Az életben az ember néha, hogy Kárpátalján mondjuk, elbűnözik. Keresztényként is néha az ember elbűnözik. Követel olyan dolgokat, amiről tudja, hogy Isten előtt nem kedves dolgok, és ez bele is viszi őt egy lelki, nehezebb időszakba, de az Úr olyan csodálatos, olyan kegyelmes, és az egész Biblia gyakorlatilag erről szól, egy hatalmas meghívás Istennek a kegyelmébe, hogy Isten ismeri a mi formáltatásunkat, Isten nem lepi meg, hogyha valamilyen bűn elkapja az életedet, és alig várja, hogy ő hozzá menjél, és alig várja, hogy az ő szerető karjaiban ebből a dologból helyre tudj állni, és át tud élni a megbocsátást, és át tud élni az újraindulást. Amen. Ilyen a mi Istenünk, és hogyha az 51. Zsoltárhoz oda lapoztatok, akkor szeretném, hogyha most már csak egy kérésem, hogy felállnátok, és el fogjuk olvasni az 51. Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltára. Abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkeimtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy örömöt és vigasságot halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam. Ó Isten, szabadító Istenem! És igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot, akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy te szent vagy. És köszönjük, Uram, hogy te a szívben levő igazságot kedveled. És köszönöm, Uram, hogy előtted a töredelmes lélek és a kedves áldozat az, ami kedves. És a töredelmes, megtört szívet nem veted meg. Istenünk, jövünk hozzád most, és szeretnénk az életünket eléd helyezni. Uram, látod, hogy mi mindennel küszködünk. Uram, látod, hogy a hívő életünkben is hányszor van olyan, hogy elbukunk, vagy Uram, engedünk egy-egy kísértésnek, és Uram, olyankor nagyon nehéz a szívünk, és nem találjuk a helyünket. Köszönjük neked, hogy ilyenkor, Uram, lehet hozzád menni. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az, aki vissza tudod adni a szabadításnak az örömét. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az, aki ilyenkor szólsz hozzánk, Uram, a magányunkban. Te vagy az, Uram, aki megvigasztalsz, felbátorítod a szívünket, és meghívsz bennünket. Uram, nem azért, mert bármire is alkalmasak volnánk, hanem azért, mert szeretsz, ezért újabb, meg újabb esélyt adsz. Köszönjük ezt neked, és hálát adunk a te kegyelmedért, amiben lehet az életünk, Uram, hogy ahogy a halaknak a víz, a természetes közege, úgy lehet, Uram, nekünk a te kegyelmed. Egy olyan közeg, amiben élünk, amiben jól érezzük magunkat, amiben kiteljesedhet az életünk. És köszönjük neked, Atyánk, hogy ezt a mai napot is rád bízhatjuk, és kérlek téged, hogy áld meg az igét, add, hogy fegyver lehessen a mi kezünkben. Uram, akkor, amikor szükségünk van rá, akkor győztes fegyverekként tudjunk velük hadakozni a názareti Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Ugye ez a zsoltár, ez egy bűnbánati zsoltár. Ugyanígy felolvashattam volna más zsoltárokat is a Bibliában. A 6. zsoltár is egy ilyen bűnbánati zsoltár. A 32. nagyon ismert, amikor Dávid azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, akinek a szívében nincsen vétek. Boldog ember az, aki átéli Istennek a bűnbocsátó kegyelmét. De lehetne említeni akár a 38. zsoltárt, aztán ezt az 51-et, és még jó néhány olyan zsoltár van, amiben a hívő ember, amiben az Isten félő ember oda viszi a bűnét Istenhez. És talán éppen ezért a Zsoltárok könyve egy nagyon kedves, talán a legtöbbünk számára a legkedvesebb könyv a Bibliában, nem csak azért, mert középen van, és könnyen kinyílik, hogy Uram, mit akarsz üzenni, hanem azért is, mert amikor olvassuk ezt a 150 zsoltárt, és ebből nagyon sok Dávidnak a zsoltára, nagyon őszinte, Isten felé, Isten irányában őszinte embernek az imádságai, meg dicséretei, hogy ezek úgy rezonálnak a szívünkbe évszázadokon, évezredeken keresztül hívő emberek számára a Dávidnak a zsoltárai, ezek áldásul voltak. Ezek válaszokat adtak, ezek a legnehezebb időszakban is jöttek segítségül az ember számára. Ugye Dávid magát úgy apostrofálja, hogy Izraelnek a zsoltárosa. Isten meg egy másik nevet ad neki, azt mondja, hogy ez szívem szerint való ember. Dávid Isten szíve szerint való ember volt. Azok az emberek, akik ezeket a zsoltárokat leírták, ezeket a bűnbánati, Isten előtt a szívüket kiöntő zsoltárokat leírták, ezek mind-mind hívő emberek voltak. Tehát azt hiszem, hogy alá lehet húzni azt, hogy a hívő ember életében is komoly probléma a bűn. Hogy valamit kezdeni kell a bűnnel. Hogy mindnyájunknak az életében vannak olyan dolgok, amiket rendezni kell Istennel, és időről időre ezek a dolgok felbukkannak az embernek az életébe. És ahogy készültem, arra gondoltam, hogy milyen csodálatos volt az, amikor megtértem. És szerintem ezzel ti is tudtok azonosulni, hogy amikor először Istenhez jöttünk, amikor a bűneinkkel odamentünk az Úrhoz, és felnéztünk a keresztfára, és láttuk Jézust meghalni azon a kereszten. Ugye a Galatáknak úgy írja Dávid, úgy írja Pál apostol, hogy mint a közöttetek feszítették volna meg Krisztust. Minden egyes evangelizáció valójában olyan kellene, hogy legyen, és hiszem, hogy olyan is, minthogyha Krisztust ott a gyülekezet előtt, az emberek előtt feszítették volna meg. És amikor fölnézel erre a keresztre, és látod, hogy mit okozott a bűn Jézus Krisztus számára, akkor két dolog jön az életedben. Az egyik az, hogy egy mélységes szeretetet kezdesz el érezni Jézus Krisztus felé. Ez a legdöntőbb, ez jellemzi a keresztény embereknek az életét. Hát erről énekeltünk folyamatosan ezekben az énekekben, hogy Jézus, szeretlek. Jézus, te vagy az én szívemnek a szerelme, te vagy a sáról legszebb rózsája számomra. Amikor átéled Jézussal való találkozást, ő lesz a te szerelmesed. És a másik dolog, amit pedig ugyanígy átélsz az életedben, ez pedig egy mélységes meggyűlölése a bűnnek. Mert ha Jézussal ezt okozta a bűn, és veled is, közben rájössz, hogy ezt, meg ezt, meg ezt okozta a bűn, és a környezetedben milyen pusztítást végez a bűn, és a világban milyen pusztítást végez ez a bűn, akkor erre egyetlen egy értelmes reakció lehet, hogy a szívedből meggyűlölöd. És szeretném elmondani nektek, hogy a megtérés az mindig két dolgot jelent. Egyrészt elfordulást a bűneidtől, egy mélységes megtérést. Egy mélységes bűnbánatot az elkövetett bűneid miatt, és a másik pedig odafordulás Jézus Krisztushoz. Elfordulok a bűntől, és odafordulok Jézushoz. És ez a kettő, ez mindig együtt jár. Nem tudsz úgy odafordulni Jézushoz, hogy ne gyűlölnéd meg a bűnt. És ahhoz, hogy meggyűlöld a bűnt, ahhoz Jézus Krisztust kell meglátnod. És a kereszténység az nem egy vallás, nem egy ilyen vallásos tételeknek az elfogadása, nem annyi, hogy gyülekezetbe járok, nem annyi, hogy valamit átveszek, valami keresztény kultúrát. A kereszténység azt jelenti, hogy van egy személyes találkozásom Jézus Krisztussal, és ez a találkozás megváltoztat engem. Látom a kereszten Jézus Krisztust. Ezért kell az egyháznak hirdetni az evangéliumot. Mert ki más hirdetné azt a megfeszítettet? Ki más lenne ebben a világban, aki az embereknek, a bűneikben élő embereknek Jézusról beszélhetne? A megoldásról, a gyógyszerről, a válaszról az életükbe. Egyedül a keresztény gyülekezetre van bízva az evangéliumnak a hirdetése. Rád meg rám, akik átéltük Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot, átéltük az üdvösségünket. És ez mindig együtt jár azzal, hogy az ember egy mélységes bűnbánatot tart Isten előtt. És szeretném elmondani, hogy minden egyes alkalommal, amikor ebben a gyülekezetben az evangéliumot fogjuk hirdetni, kell, hogy ennek része legyen a bűnbánatnak a meghirdetése, a megtérésnek a meghirdetése. Mert megtérni nem csak annyi, hogy igent mondasz Jézusnak. Megtérni annyit jelent, hogy nemet mondasz a bűnre. Nemet mondasz az egész addigi életedre. Nemet mondasz az egész bűnös életedre, és mélységesen a szívedből meggyűlölöd a bűnt. Ha nem ilyen volt a megtérésed, akkor keresned kell Istent. Ha csak Istennek a szeretetéről beszélünk a gyülekezetbe, Istennek az elfogadásáról beszélünk a gyülekezetbe, akkor ez egy hamis evangélium. Ezzel nem mondjuk el a teljes igazságot, ezzel becsapjuk az embereket. Gyere Jézushoz, és minden jó lesz. Gyere Jézushoz, és jobb lesz majd az életed, még annál is, mint amilyen eddig volt. Mit mond a keresztény üzenet? A keresztény üzenet azt mondja, hogy Jézus nélkül menthetetlenül elveszel. A keresztény üzenet azt mondja, hogy bűnös vagy, akinek szüksége van megtérésre. És ha Jézus nem jön, és az ő vére nem foly ki érted, és ezt nem fogadod el, akkor menthetetlenül mész a pokolba. És jó dolog Isten szeretetéről beszélni, de az evangélium azzal kezdődik, hogy Istennek a haragja van az embereken a bűneik miatt. És ebből a szeretetéből Mivel Isten nem akarja, hogy bárki elvesszen, nem akarja, hogy az ember elvesszen, ezért elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus erre a földre, hogy meghaljon a bűneinkért. Ha lenne más mód, akkor Isten talált volna. De ahhoz, hogy a bűneinket rendezni tudja Isten, ahhoz Jézusnak a vérének kellett kifolynia. Ahhoz egy ilyen brutális kivégző eszköz kellett, mint a kereszt. Ehhez az kellett, hogy Isten emberré legyen, és meghaljon. És az embereknek ezt kell megérteniük, hogy nem csak arról van szó, hogy jó ember vagyok, de egy kicsit jobb ember lehetek, hogyha Jézust befogadom. Vagy magamra veszem ezt a keresztény kultúrát, akkor egy kicsit jobb lesz. Nem. Az óembernek meg kell halnia. A régi életnek meg kell halnia. Ugye azt mondja 2 Korintus 5.17, ha valaki Krisztusban van, úgy is mondhatjuk, ha valaki keresztényé lesz, az egy új teremtés. A régi elmúlik, és minden újjá lesz. Nem csak restaurál bennünket, nem csak egy kicsi renovációt hajt végre rajtunk Isten, hanem ott a kereszten oda szegeződik. A bűnünk oda szegeződik, az egész régi életünk, és egy eleven vadonatúj jön létre. Istennek a teremtő munkája zajlik le az életünkbe. Istennek a teremtő munkája Jézus Krisztus által megy végbe az életünkkel, és egy vadonatúj jön létre. Én is ezt szeretném mondani az egypercesemet. Én szerdán Budapesten voltam, egy rádió meghívott egy jó hosszú interjúra, 4x25 percben kellett beszélnem az életemről, meg a munkámról, a szolgálatomról, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy arra kértek az elején, hogy tegyek bizonyságot. És sokat gondolkodtam rajta, hogy mennyire legyek őszinte. Mennyire mondjam el a valóságot. Mert ti már ismeritek a történetemet, elég zűrös háttérből vagyok, nagyon mélyről hozott ki az Úr, és aztán kaptam egy üzenetet ennek a rádiónak a vezetőjétől, és azt mondta, hogy ha ezen gondolkodsz, akkor ez egy evangéliumot hirdető rádió. Itt mehet. Úgyhogy hát úgy döntöttem, hogy végül is akkor ezt a keményebb változatot fogom elmondani, a valódi változatot, és azt mondhatom, hogy hát hiszem, hogy Isten használni fogja majd ezt a bizonyságtételt is embereknek az életében. De ami csodálatos, az, hogy Isten a bűnös embert szent emberré tudja formálni, és ehhez viszi véghez az ő üdvösségét. Ehhez viszi véghez az újjászületésnek a csodáját. Van az 1 Korintus elején egy olyan igevers, hogy amit a szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, vagy meg sem gondolt, amit Isten készített el az őt szeretőknek. És szeretném elmondani nektek, hogy a megtérésed, az újjászületésed a legfantasztikusabb dolog, ami csak történhet veled. Sőt, ami egy emberrel csak történhet, az újjászületés, ez a legfantasztikusabb dolog az embernek az életében. Nincs ehhez fogható. Nincs ilyen csoda, talán valaki azt mondta, hogy Isten valamennyi csodája közül a legnagyobb, amikor egy bűnös ember megnyitja a szívét Istennek, és megtér, és újjászületik. És aki egykor a kocsmának a lakója volt, most a gyülekezetben szolgál. Aki egykor parázna életet él, az most a szentségre törekszik. Aki egykor pletykázó volt, vagy gonosz ember volt, megváltozik az élete, és egy vadonatúj jön létre. És szeretném elmondani nektek, hogy erre az üzenetre van szüksége a világnak, amit a keresztények visznek ebbe a világba. Erre az üzenetre van szükség. És amikor megtérünk, ahogy említettem, van az életünkben egy nagyon mély bűntudat. Mint ahogy nekem is ott a határon, és ezt el is mondtam a rádióba, hogy én mindig nagyon bűnösnek éreztem magamat. Tisztátalannak, mocskosnak, amiatt az életforma miatt, amit addig éltem. És aztán volt egy pont az életemben, amikor kint voltam az osztrák-magyar határon, határőrségnél dolgoztam, vagy határőrségnél szolgáltam akkor, és És akkor már olvastam a Bibliát, és egy csomó mindent megértettem belőle, de volt egy pont, egy éjszaka, amikor a teljes menetfelszerelésbe letérdeltem ott a határon, és megkérdeztem Istentől, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Nem tudom, hogy a te életedben volt-e már ilyen pont. És akkor Isten szinte hallható hangon azt válaszolta, hogy a bűneid miatt. A te bűneid miatt. Azokért a dolgok miatt, amiket elkövettél. És akkor azt mondtam Istennek, ott a térdeimen, talán életemben először imádkoztam Istenhez, azt mondtam neki, hogy Istenem, hogyha te tudsz használni egy ilyen tönkrement életet, mint amilyen én vagyok, akkor szeretném átadni neked az életemet. És amikor hallotta ezt a riporter, és visszakérdezett, hogy Csabi, tényleg 1991. június 8-án tértél meg? Mondta, igen. Az az érdekes, hogy én is pont azon a napon tértem meg. És tudod, hol a határőrségnél? Csak ő 10 volt. Én meg sorkatona. Szóval Isten ilyent is adott így ez alatt az idő alatt, hogy összehozott ilyen módon is bennünket. Ő egy keresztény rádiónak a vezetője, én meg élem tovább a hívő életemet. És tehát amiről még szeretnék nektek beszélni, tényleg csak röviden, az, hogy miután mindezt átéltük, és a megtérésünkkor, meg utána is kaptunk egy mélységes szeretetet Jézus Krisztus felé, és kaptunk egy mélységes bűn gyűlöletet az életünkben, utána mégis azt lehet észrevenni, hogy időről időre feltűnik ez a gonosz dolog az életünkben. Időről időre jön egy kísértés, jön egy gondolat, ugye van ez az ének, hogy játszottam egy gondolattal, aztán a gondolat játszott velem. Jön egy személy, jön egy kísértés, és az ember valamilyen módon belesodródik bizonyos dolgokba. Mint ahogy Dávid is ebben a Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy volt az ő életében is egy olyan idő, amikor legyengült az élete. Volt egy olyan időszak, amikor úgy érezte, hogy ő most ezt megengedheti magának. Ugye amikor más királyok vonultak a harcba, meg végezték azt a feladatot, amit Isten meg a haza rájuk bízott, akkor Dávid otthon maradt, és csak a hadsereget küldte el, és amikor egy ilyen legyengített állapotában volt, és este fölkelt az ágyasházából, és sétált a palotának a kertjében, vagy ott a felső részén, akkor meglátott egy fürdőző asszonyt, akinek nagyon szép volt a termete. És Dávid ebben a legyengült, ebben a figyelmetlen állapotában hozott egy rossz döntést. És valójában mindnyájunk életében így van. Vannak gyengébb időszakaink, vannak olyan legyengített pillanataink, amikor nem olvassuk annyira a Bibliát, amikor már nem imádkozunk annyira, vagy akár amiatt, hogy elfáradunk fizikailag. És úgy érezzük, hogy na most egy kicsit kiengedhetünk. Na ezt még megengedhetjük magunknak, és aztán szép lassan belesodródunk bizonyos dolgokba, mint ahogy Dávid is belesodródott bizonyos dolgokba. És nem tudom, hogy a te életedben ez hogy van, de úgy gondolom, hogy mindnyájunknak a közös élménye az, hogy időnként találkozunk ezzel. És ilyenkor a nagy kérdés, hogy mit teszel ebben a helyzetben? Mit teszel akkor, amikor feltűnik a bűn az életedben, amikor egy gyenge helyzetben elkap egy kísértés. És Dávidot vitte ez egyre jobban bele a bűnbe. Emlékezünk a történetre, most nem szeretném ezt úgy mélységeiben megvitatni, de az egyik bűn követte a másik bűnt. Az egyik bűnből ment bele a másik bűnbe, és olyan volt, mint egy részeg ember. És már nem volt igazából a saját tetteinek az ura. Vitte az érdek, vitte az élvezet, vitte a kívánság az életébe, de aztán eljutott egy bizonyos pontra, és itt szeretném ezt elmondani nektek, hogy Dávid, mivel Istennek az embere volt, ezért eljutott egy olyan pontra, amikor a bűnbe már nem érezte jól magát. És ezt szeretném aláhúzni, Istennek a kegyelme az, hogy a hívő ember a bűnben nem érzi jól magát. Lehet, hogy elköveted, lehet, hogy belemész valamibe, lehet, hogy valaminek a hatására elkövetsz bizonyos dolgokat, de nem érzed benne jó magadat, és vágyakozol vissza Istenhez. Miért? Mert átélted az ő jelenlétét, átélted az ő szeretetét, és az első dolog, amit a hívő ember olyankor érez, amikor elkövet egy bűnt, miután kiózanodott, miután lement ez a folyamat az életébe, hogy felismerte, hogy rosszat tesz, az első dolog, amit érez, az egy mélységes bűnbánat. Hogy csalódást okoztam Istennek. Hogy fájdalmat okoztam Istennek. És Dávid is itt azt mondja, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Honnan tudta ez Dávid? Mert ismerte Istennek a szívét. Onnan tudta Dávid, hogy Isten mit érez, mivel Dávid gyakran volt az Úrnak a jelenlétébe. És lehet, hogy elkövette, de azonnal vágyod vissza. Ugye az elején említettem, hogy mint a halnak a víz, olyan az Isten kegyelme számunkra. Ez a hívő embernek a természetes közege. Nem a bűn, nem a bűnre lettünk megteremtve, nem a bűnre lettünk újjáteremtve, amikor megtértünk, hanem az Istennek a jelenlétére lettünk megteremtve. És ahogy a halnak a víz a természeti közege, ugyanúgy a hívő ember számára az Istennek a jelenléte, az Istennek a kegyelme, az a közeg, amiben jól érzi magát. Máshol nem tud jól érezni magadat. Időről időre elkaphat valami, de mindig van benned egy vágy, hogy vissza, mint a partra vetett hal, ami valami miatt kikerül a vízből, és oda kerül a száraz földre, az rukkapál meg, mindent csinál az, hogy visszajusson a vízbe. Ugyanígy van a hívő ember is. És ez Istennek a kegyelme, hogy nem hagy bennünket a bűneinkben. Nem engedi, hogy gyönyörködjünk, vagy örüljünk a bűnben. Nem engedi, hogy hosszú távon ott maradjunk, hanem az ő szeretetével, az ő kegyelmével, az ő karjaival az embert hívja, hívogatja vissza. Tesók, nem csak a bűnösöknek van szükségük megtérésre. Én hiszem, hogy a megtérésnek napi gyakorlatává kellene, hogy váljon a hívőknek is. Napi gyakorlattá. Hogy olvasod az igét, az Úr valamit kijelent neked, valamit átélsz, hogy ez most nem stimmel. Belenéztél a tükörbe. És hozzáigazítod magadat. Hozzáigazítod magadat. És annyira nagy kegyelem, hogy ilyenkor Isten mindig ott van, és azt mondja, hogy én szeretlek. Én akarlak vissza. És arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogyha az életeteket elkapja egy ilyen dolog, akkor legyen példátok, akár Dávidnak az élete. Mit mond Dávid? Azt mondja, hogy Istenem, add vissza nekem a te szabadításod örömét. Uram, gyere az életembe vissza. Hadd tanítsam a bűnösöket. És gondoljatok bele, egy ilyen ember, aki ennyi mindent elkövetett, és emberileg az ember úgy megítélni ezt a Dávidot, hát Izraelben meg kellett volna kövezni az ilyen embert. És a királyi trón nem védte volna őt meg. És emberileg az emberben ez van, hogy a bűnt azt el kell ítélni, a bűnöst azt el kell ítélni, ki kell tolni minél messzebb. És nézzétek meg, Isten pedig, aki gyűlöli a bűnt, aki sokkal jobban ismer téged mindenki másnál, mégis szeret, és ezzel a szeretettel közeledik hozzánk. És ő már megmutatta, hogy mit gondol a bűnről, amikor Jézust a keresztre adta. És azt is megmutatta, hogy mit gondol az emberről, amikor Jézust a keresztre adta. Hogy ő halt meg, helyettünk, miattunk, értünk. Ő volt az, aki mindezt vállalta. Azért, hogy számunkra pedig Istennek a szeretete, kegyelme tudjon megvalósulni. És amikor mindezt tesszük, akkor az ember vágyakozik vissza az Istennek a jelenlétébe. És szeretnék még egy dolgot mondani. Isten előtt, Istennek a szemében nagyon drága pillanatok azok, amikor te a bűneiddel ő hozzámész. Isten szemében, az Istennél egy különleges időszak, amikor nem elfutsz a bűneiddel Istentől, amikor nem azt mondod, hogy na most már vétkeztem, most már tök mindegy, hanem azt mondod, hogy, hogy igen, vétkeztem, és Isten tudja ezt, és nagyon rosszul érzem magamat, de nekem Isten mindennél többet jelent. És nem akarok Isten nélkül élni. És amikor odamész az Úrhoz, ezzel a megtört szívvel azt mondja itt Dávid, hogy Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes, megtört szívet Isten nem veti meg. Itt erről a pillanatról van szó, amikor ott vagy az Úr előtt, a magad bűneivel, a magad nyomorúságával, hogy Uram, már megint mit tettem. Uram, már megint mit követtem el. Uram, beszennyeztem azt a fehér ruhát, amit te tőled kaptam. Uram, nem vagyok méltó erre a névre, hogy keresztény legyek. Nem vagyok méltó, hogy a tiéd közé menjek. Nem vagyok méltó, ez az érzés uralkodik el ilyenkor az emberen. De Uram, én mégis jövök hozzád. Mint ahogy Ászáf is azt mondja, hogy bement az Úr házába. Bement az Úr házába. Amikor bűnben vagy, akkor ez a megoldás. Nem az, hogy elfutsz Istentől, hanem odafutsz Istenhez, odarohansz az Úr elé, leborulsz előtte. Meg vagyok róla győződve, hogyha Júdás a bűneinek a felismerésével Jézushoz rohant volna oda, és nem a főpapokhoz, akkor ő is kapott volna az Úrtól kegyelmet és bűnbocsánatot. Ugye Corrie ten Boom szokta mondani, hogy nincsen a bűnnek olyan mélysége, ahova ne érne le az Istennek a kegyelme. Nincsen olyan mélysége a bűnnek. És hogyha odamész az Úrhoz, és kiöntöd a szívedet ő előtte, és elmondod őszintén, hogy Uram, már megint mit tettem, látod, kérlek, bocsáss meg nekem. Akkor az Úr pedig át fog ölelni. Át fog ölelni. És azt fogja suttogni, hogy szeretlek. Azt fogja suttogni, hogy az én fiamnak a vére kifolyt, ezért a bűnért is. Hogy előttem kedves a töredelmes szív, a töredelmes lélek. És nagyon köszönöm, hogy visszajöttél. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy az én jelenlétemben. Nagyon köszönöm, hogy nem elrohansz, nem a világod választod, hanem újra engem választasz. És tudjátok, az a csodálatos, hogy amikor az ember ezt átéli, hogy Istennek a jelenlétében az Úr helyre tud állítani, akkor visszatér az öröm. Akkor visszatér a szabadság. Akkor visszatér annak a idézőjelbe büszkesége, hogy te az Istennek a gyermeke vagy. És akkor újra örömmel tudsz jönni a hívők közé, újra örömmel tudsz bizonyságot tenni Jézusra. Nem azt érzed, hogy te egy lúzer vagy, aki alkalmatlan vagy arra, hogy Isten üzenetét másokkal megoszd, hanem visszajön az öröm, ami a hívő életnek az alapérzése. A hívő élet alapérzése. A bűn bocsánat fölötti öröm. A Jézusnak a szeretete fölött érzett öröm. És én szeretném, hogyha most meghajtanánk a fejünket, és még imádkoznánk. Ugye Spurgeon mondta, ne szeressétek a bűnt, mert Jézusnak fájdalmat okozott. Kötelezzük el újra az életünket Isten iránt, hogy szent életet fogunk élni, hogy nem adunk teret a bűnnek az életünkben. Imádkozzunk. Atyánk, jövünk hozzád az Úr Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy azt írja a te igét, hogy te szereted az igazságot, és gyűlölöd a hamisságot. És azért hívtál ki minket ebből a világból. Azért láttattad meg velünk a keresztet. Uram, hogy mi is szeressük az igazságot, és gyűlöljük a hamisságot. És akkor tudsz bennünket felkenni az örömnek az olajával. Istenem, látod az életünket, látod kinek az életét, Uram, hogy most hogy vagyunk itt ezen a helyen. Uram, hogy állunk veled, hogy van a dolgunk te veled. Na, arra kérlek téged, Uram, hogy Uram, csalogass vissza minket a te jelenlétedbe. Uram, hívogass a te szerető szavaiddal bennünket, oda a belső szobába. Uram, oda, ahol eldőlnek a dolgok, Uram, a döntéseknek a helyére.
Beszélj a szívünkre, Uram. Istenem, Te vagy az egyetlen, aki, Uram, egy bűnös embernek a szívét magadhoz tudod fordítani. Uram, Te vagy az egyetlen, aki ebben az állapotban tudsz segíteni. Uram, hisz nem embertől jön a bűnbocsánat. Magunk sem tudunk megbocsátani magunknak. Uram, és milyen szegény az az ember, akinek nincs Isten, akihez mehetne, aki megbocsátana neki. Köszönjük, Uram, ezt a kiváltságot, hogy mi a Te kegyelmedben élünk. És arra kérlek, hogy erről a helyről, Uram, mindig tudjon hirdetődni, Uram, a kegyelemnek az üzenete, a bűnbocsánatnak az üzenete. Uram, hogy a sok bűnös, aki itt a Jóskar alán él, meg Szombathelyen él, Uram, meghallják a Te szavadat, Uram, rajtunk keresztül. És eljusson az ő életük is, Uram, a szabadságra és a felüdülésre. Kérünk Téged ezért, Istenünk, ezeket az igéket vésd mélyen a szívünkbe, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.